Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Vendégünk Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója. A sernevelőtől a sörgyárig, a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát ma Süveges Gergő szerkesztette. Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója a stúdióban. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Legújabb bemutatójuk a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkció a Mirázs. A kazanyi cirkuszművészekkel már korábban is együttműködtek bizonyos produkciók kapcsán, de úgy tudom, hogy ez az első teljes estét betöltő közös produkciójuk. Mi volt az apropója, hogy még szorosabbra fűzzék a kapcsolatot velük?
A Fővárosi Nagy Cirkusz Európa vezető intézménye. A világ nagy cirkuszai, vezető artisták keresik a kegyét a Fővárosi Nagy Cirkusznak, hogy itt felléphessenek. Ez egy nagyon komoly rangot jelent a világban itt megjelenni. Európa kapuja Magyarország a cirkuszművészet számára. Én naponta a megkereséseket, naponta bombáznak engem különböző ajánlatokkal jeles cirkuszok, és így kaptam a hírt a kazanyi bemutatóról már akközben, miközben készült a produkció. Küldték a jelmezterveket, küldték a táncos jeleneteket, és ajánlották, hogy Péter, ez majd egy olyan produkció lesz, amelyik a budapesti közönség számára izgalmas lehet.
Picit mutassuk be őket. Ez a Tatárföldi Cirkuszművészeti Központ milyen helyet foglal el a cirkuszművészetben?
Hát azért ezek világszámok. Ez egy nagyon komoly cirkusz, nagyon komoly anyagi lehetőségekkel, gigantikus pénzzel, egy magyarországnyi és egy Budapest fővárosnyi várost és országot képzeljünk el, ahol nagyon komolyan veszik a cirkuszművészetet, ahol nagyon sokan járnak cirkuszban, és ahol nagy kegynek és nagy kiemeltségnek számít, ha egy operaénekes, ha egy zenész, ha egy énekes egy produkcióba felléphet, és ennek a Mirázs című produkciónak a jelmezvilága, ennek a díszletvilága olyan gazdag, olyan, hogy meséljek el egy történetet a hallgatóknak, a tárgyalások során egyszer csak elém raktak egy papírt, hogy $1,5 millió értékű jelmezről írjak alá biztosítási kötelezettséget, hogy majd 6 hónap múlva ezek a jelmezek ugyanígy fognak visszamenni az ő országukba, és először azt hittem elírták a számot, mert soha életemben a Fővárosi Nagy Cirkuszban $1,5 millió értékű jelmezre nem gondolkodtunk, és amikor tételesen átnéztem ezeket a jelmezeket, és maszkokat, és fejfedőket, és díszeket, akkor láttam, hogy valóban, tehát egy rendkívül gazdag kiállítású produkcióról van szó.
És nem túl nagy kockázat ez?
Hát rögtön átalakítottuk a Fővárosi Nagy Cirkusznak a jelmeztárát, hozzáépítettünk plusz még egy kis fülkét, és meg kell szervezni, hogy ezeknek a maszkoknak, ezeknek a fejfedőknek a tárolása, az hogy fog alakulni. Fel kellett vennünk 2+ embert, aki öltözteti és segíti az artistákat. Tehát, hogy ennek a produkciónak a kivitelezéséhez, ennek a működtetéséhez a Fővárosi Nagy Cirkusznak bizony jelentős változtatásokat és lépéseket kellett tenni.
Azt mondta, hogy ők voltak a kezdeményezők, akkor ezek szerint ők állították össze az teljes műsort is, vagy a Fővárosi Nagy Cirkusz még hozzátette a sajátját?
Itt adaptációról van szó, hiszen az a produkció, amely ott kint Kazanyba egybe ment, az úgy, ahogy van, nem tud megjelenni a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Mondjuk izgalmas példát. Majmok nem jelennek meg a Fővárosi Nagy Cirkusz színpadán, medvéket nem engedünk behozni, mert az európai állatvédelmi gondolkodásmódunk az más, mint mint a Kelet-Európában vagy a Közép-Ázsiában lévő gondolkodásmód az állatokkal való együttműködésről.
Ezután meg pláne nem fognak, ugye, az új kormány döntése értelmében nem is lehetne.
Úgy tűnik, hogy az új kormány nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és megerősíti azt, amit már egyébként a magyar állatvédők és a magyar cirkuszművészek régen megvalósítottak. Már kiszorultak azok az állatszámok a cirkuszból, amely valamilyen módon nem az állat-ember harmóniáját mutatták. Szóval egy csomó olyan számot ott kellett hagyni, nem kellett elhozni, nem tudtunk elhozni, ezeket pótolni kellett más műsorszámokkal. A saját balettünk, a saját zenekarunk vette át ennek a produkciónak a zenei, illetve a táncművészeti részét. Tehát sok munka volt ezzel, mire ez aztán megjelent a Fővárosi Nagycirkusz manézsában. Egy példát például hagy emeljek ki, egy gyönyörű példát. Magyar artista mindig van a magyar műsorszámunkban. Hanusz István, egy fiatal zsonglőrt kértünk föl, hogy dolgozzon ebbe a produkcióba, de nem akárhogy, egy orosz és egy ukrán artista művésszel együtt. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy három zsonglőr, egy orosz, egy ukrán és egy magyar, egymás vállát tartva, egymás segítve van jelen a manésba, üzenve ebben a világnak, amit mi gondolunk cirkuszművészek, a 13 méteres körön belül bőrszínre, vallásra, országból való hovatartozásra függetlenül tiszteljük egymást, és egymás mellett vagyunk. A béke szigete a 13 méteres porond.
Na de hogy milyen előadás a Mirázs, arról is beszéljünk. A magyar és közép-ázsiai őstörténetet idézi fel, mondák, legendák alapján készült.
A dramaturgunkkal és azokkal az alkotótársakkal, akikkel a Fővárosi Nagycirkuszban együtt dolgozunk már 12 éve, alaposan elemeztük az egyes országoknak a mondavilágát, és arra jöttünk rá, hogy nagyon komoly hasonlóságok vannak az egyes népeknek a mondai elemeibe, a jó, a gonosz, a boszorkánya, az intrika, a szerelem, szinte mindenhol hasonló módon jelenik meg. Itt találtunk egy csomó olyan párhuzamot, amely a közép-ázsiai mondavilágban megjelenik, és a magyar mondavilággal, a magyar mesevilággal is valamilyen módon párhuzamba hozható, de talán a legfontosabb általában a meséknek a szükségessége. Arra hívjuk föl a figyelmét a nézőinknek, hogy kapcsolják ki a telefont, kapcsolják ki a televíziót este, és vegyenek elő egy könyvet, és meséljenek a gyerekeiknek, fontosak ezek a mesefigurák, vagy fejből meséljenek a szó, a kimondott szónak a hatása lefekvés előtt, az milyen fontos a gyerekeinknek, és ezek a mesefigurák most itt megjelennek, ezek a mondavilág elemek itt most megjelennek, lesz miről mesélni este otthon anyának, a gyerek felé, hogyha megnézték ezt a produkciót.
Azt olvasom, hogy Arany János Tege a Csodaszarvasról című elbeszélő költeménye az egyik vázza a műsornak.
Ahogy a Rege a Csodaszarvasból elemeit is föl elevenítjük és megjelennek, úgy hasonló módon a közép-ázsiai mondákból is megjelennek figurák, de ezek a figurák nagyon hasonlóak egymáshoz, szinte elkülöníthetetlenek, hogy most ez egy magyar mondából vagy egy közép-ázsiai mondából született meg, de például a fehér ló fia történetből képzeljünk el egy álomszép fehér lovat, aki megjelenik a manésbe, de mielőtt megjelenne, előtte a táncosok behoznak egy gyönyörű repülő báblovat. És ahogy ez a repülő bábló találkozik a fehér paripával, az valami olyan csoda a próba folyamatok során, amikor ezzel a rendkívül okos lóval megismertettük a mi báblovunkat, és találkoztak először, és megmutattuk neki, hogy ettől nem félni kell, ez barát. És a táncosok, amikor körbe táncolták ezt a lovat, ez olyan érdekes pillanatok, fölraktuk az internetre, egyébként érdemes a cirkuszrajongóknak utána nézni és megnézni ezt az előkészületi pillanatot.
Lesznek azért klasszikus cirkuszi műsorszámok, nyilván akrobatika, lovas számok, légtornászok, kik még?
Hát a cirkuszművészet, a klasszikus cirkuszművészetnek az fő eleme az a cirkuszi attrakció. Akkor, amikor az előbb a három artistáról beszéltem, ők zsonglőrök. Zsonglőrök, akik labdával dobnak, 7 labdát dobnak fel a levegőbe, párhuzamosan, egyszerre hárman csinálják ugyanazt, amit különben egy artistától szoktuk meg, majd fölhúzzuk a levegőbe egy plexi platformon az egyik artistát, és ott is megcsinálja ugyanezt a trükköt. De látható lovasakrobata szám, látható oktató, levebő oktatott a szám, látható rolla-bolla az egyensúlyozó szám, ahol egy magas asztal tetején az artista művész 8 lépcsőből álló, ide-oda billegő, egyensúlyozó lapokon hajtja végre a mutatványát. De soha ne felejtsük el, hogy míg az internetről, míg a laptopunkon, míg a telefonunkon a virtuális valóság jelenik meg, itt a való valóság jelenik meg, itt minden, amit látunk, az emberi kitartással, az emberi egymásra figyeléssel megvalósul csoda. Itt nem lehet egy gomnyomással új életet kérni, itt valóban fölteszi az életét rizikóra az artista akkor, amikor elugrik az egyik oldalon, és pontosan tudja, hogy őt a másik oldalon el fogják kapni.
Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója volt a vendégünk. A Mirás című produkcióról beszélgettünk. Köszönjük, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást. Várjuk Önöket a cirkuszban.
Történelmi kitekintés mellett a magyar sörkultúrát is bemutatja az Zalaegerszegi Göcsei Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Dréher Sör Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös tárlata átfogó képet ad a sör népszerűségéről, a hozzá kapcsolódó kulturális szokásokról. Varga Tünde a kiállítás egyik kurátorával, Velle Varga Orsolyával, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgató helyettesével beszélgetett.
Megtudhat mindent a látogató a sörről, ha ezt megnézi?
Én úgy gondolom, hogy igen. A kurátorok igazából igyekeztek nagyon nagy merítést mutatni mind a történeti háttérről, tehát a sörnek a kialakulásáról, a főzési technikákról, mind pedig a kultúrtörténeti vonatkozásokról.
Kiállítás elején a sörfőzés történetéről tudunk meg részleteket, ismétli a történelme magát, mert manapság is divat otthon sört főzni. De tulajdonképpen hogy kezdődött?
Már az ókori Mezopotámiára vagy Egyiptomban is találtak olyan edénymaradványokat, aminek az elemzése arra utalt, hogy ebben valamilyen sörhöz hasonló ital lehetett. Nyilván pontosan, mivel leírások nincsenek, nem tudjuk, de valószínűleg, mivel nem volt annyira jó minőségű a víz, hogy könnyen iható legyen, ezért folyamodtak mindenféle erjesztési járásokhoz, amivel ihatóvá tettek mindenféle italokat, de valóban a ma is ismert sör az a kolostorokban, a középkorban terjed el, igazából ott fejlesztik tökére ezeket a recepteket. Nyilván ez manapság szintén kuriózumnak számít, és a nagyon színvonalas, nagyon jó minőségű söröket készítenek manapság is a kolostorokban.
Hamar elterjedt a sör? És milyen társadalmi rétegben?
Egy ilyen hullámzó mozgást mutat igazából, mert hogy a borral azért nagyon nagy versenyben volt a sör. Ugye alapvetően a Kárpát-medencének az egész hőmérséklete és a természeti adottságai az a bornak nagyon-nagyon kedveznek, de azért az adatok azt mutatják, hogy a sör is folyamatosan ott volt mellette, hol helyet cseréltek, és a sör került előtérbe, hol a bor vette vissza az irányítást ezen a területen. Ami végérvényesen megszilárdítja a sörnek az útját, vagy a népszerűségét, az a filoxéria járvány, ami megtizedelte tulajdonképpen a szülőültetvényeket. Ezáltal a bornak az ára egyrészt megugrott, a minősége pedig romlott, nagyon elterjedté vált a sör is. Az, hogy milyen társadalmi osztályok fogyasztották, az is nagyon változó. Ugye tudjuk Ambrinus királyt, akit a sör királyaként is számon tartunk, ugye ez egy magas társadalmi osztályra utat, de ugyanúgy látunk kocsmai jeleneteket a korabeli ábrázolásokon, ahol szintén fogyasztottak sört. Tehát, hogy ez is egy valójában eléggé változó tendenciát mutat.
Nálunk mikor van a sör aranykora? Ha lehet ilyet mondani?
A századfordulón, 19.-20. századfordulóján ott nagyot változik a történet, mert ott már igazából beszélhetünk az iparosodott sörtermelésről, ami ugye azt is lehetővé tette, hogy nagy mennyiségben változatlan minőségű italt állítsanak elő, és ez nyilván hozzátett ahhoz, hogy élesebb körben elterjedjen, valamint a reklámozásnak, a reklámnak a történetével is összefügg ez egy kicsit, mert hogy például pont a kőbányai sörgyár nagyon nagy hangsúlyt fektetett a reklámra, ezeknek a színvonalas kivitelére. Rendesen látványosságnak számított az időszakban az a lovas kocsik, amelyek ugye a sörös hordókkal járták Budapestet és a különböző vendéglátóhelyekre eljuttatták ezt az italt. Egy-két vendéglátóhelyről, például a Mátyás pincéről is tudjuk, hogy exkluzív szerződéseket kötöttek külföldi sörgyárakkal, amit csak náluk lehetett beszerezni. Nyilván minden, ami limitált, minden, amiből kevés van, az különleges, az már egy nagyon vágyott dolog.
Az a földrajzi adottságtól függ, hogy mondjuk egy Németországban a sör mennyire nemzeti ital lett, és Magyarországon nem?
Nem teljesen van összefüggés. Az biztos, hogy nagyon sok víz szükséges a sörnek az előállításához, és eznek minél tisztább formája, tehát csak simán a folyók nem elegendőek. Ehhez nyilván az eljárás folyamányaként a szükséges vizet azt lehet a folyókból használni, de alapvetően a furt kutakból vagy az ásott kutakból használt víz az, amit az előállításra vagy alapanyagként fel tudnak használni. Ez inkább egy ilyen kultúrtörténeti sajátosság.
Kiállításon körbesétálva mit láthatunk még pontosan? Ugye az elején mondtam, hogy a történetét ismerhetjük meg, aztán...
A sör alapanyagait is megismerhetjük, a kádármesterséget is bemutathatjuk, mert hogy a hordóknak a lét az elválaszthatatlan részét képezi az egész sörtörténettől. Egy ilyen esettanulmányként egy Gunszán Márton Éser nevelőház is bemutatásra kerül, ami szintén nagyon érdekes. Ez zárja le igazából a kisüzemi sörfőzéréknek a világát. Utána már az iparosodás következik, ahol Kőbányának a sörbirodalma kerül bemutatásra, de ugyanúgy a soproni, a pécsi és a nagykanizsai sörgyárak is bemutatásra kerülnek. Végezetül pedig nyilván az államosított gyárakat és azokat a fogyasztási szokásokat is bemutatjuk, és egy pici kitekintést engedünk a rendszerváltás utáni tendenciákra, a kisüzemi sörfőzdékre, a kézműves sörökre.
Kultúrtörténeti szempontból hol helyezhetjük el a sört? Hát ugye látunk életképeket.
Ez is egy nagyon komplex kérdés, ez feltett szándéka volt a kurátoroknak, hogy kontextusba helyezzék sörnek a fogyasztását, hogy ez valahogy úgy kerüljön bele ezekbe az időszakokba, hogy a látogató azt is el tudja képzelni, ahogyan történt ezeknek az italoknak a fogyasztása, hogy nem csak a terített asztal, de a későbbi talpon álló is bemutatásra kerül a kiállításban. Tehát mi adalékokat hozzáadunk ehhez az egész történethez, de az a látogató feladata, hogy a saját emlékeivel és a saját benyomásaival az itt megszerzett információkat összeházasítsa, és akkor a saját maga hozzáállását és a saját maga történetét kialakítsa erről.
A sörkészítés és fogyasztás történetét bemutató kiállítás a zalaegerszegi Göcsei Múzeumban látható.
Amíg a munka becsület dolga, én tisztességgel megszomjazom. De amíg élek, bár rövid az élet, én vizet már nem iszom. Lök ide a sört! Ide a sört! Ide a sört!
Varázslatos élőlényekről szól, és környezetünk védelmére hívja fel a figyelmet a Szegedi Kövér Béla Bábszínház Bolyongók című előadása, amelyben ágról szakadt Tóbiás és Fajáró családja történetét ismerjük meg. Presics Tamás bábművésszel beszélgetett Beslin Anita.
A rendezőnknek, Somogyi Tamásnak volt a regény élménye, az ágról szakadt Tóbiás regény, és akkor jött benne az a gondolat, hogy milyen jó lenne ezt színpadra adaptálni, és akkor ő gondolkodott a dramaturgiai megoldásokon, és Veres András volt a konzulense, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Sokkal-sokkal tömörebben, mint a regényben van, hiszen ez egy nagyon nagy terjedelmű regény, és nagyon-nagyon szövevényes a cselekmény szála, úgyhogy azt hiszem, hogy sikerült egy ilyen nagyon kompakt, nagyon kerek és leegyszerűsített, de izgalmas váltakozó hangulatú villámjelenetekkel, mint egy jó animációs film, amit tud adni dramaturgiailag, van egy ilyen érzése az egész dolognak, tehát friss, fiatalos és közben az egésznek a koncepciója, mondani valója, az pedig gyönyörűen világít.
Na hát akkor beszéljünk erről a mondani valóról.
Hát lényegében ez egy gyönyörű parabolája a társadalmunknak, ugye ezek a kicsi kis lények milliméter nagyságúak, nekik a föld bolygó, az a fa, ahol játszódik a történet. Ez már egy allegorikus lehetőség a mi társadalmunkra, civilizációnkra átvetítve, és ezek a gyönyörű párhuzamok nem direkt kimondva, hanem a szituációkból adódóan láthatja a közönség, hogy magunkra ismerünk ugyanazokat a hibákat követik el, mint mi a társadalomban, és ettől függetlenül pedig van egy nagyon szép cselekmény szála, és azt hiszem, hogy a felnőttek számára is nagyon sok elgondolkodtató jelenet lesz, és olyan szituáció, amit mindannyian mi felnőttek is megéltünk gyermekeinkkel, a társadalommal, a kisebb pátriánkban. Tehát sok olyan dolog lesz, amivel a felnőtteknek is ajánljuk, a gyerekeknek pedig egy nagyon pörgős, nagyon színes és élvezetes előadás.
Báb technikai szempontból milyen módszereket alkalmaznak?
Lényegében hagyományos asztali bábok vannak, minimális mozgással, hiszen itt a leveleken való ugrások határozzák meg a technikáját, tehát nem annyira ízeltek ezek a végtagok, tehát nem a realizmus a lényeges dolog, hanem amit képviselnek, és ebben a világban, ahogy ők mozognak, egy picit más, mint az emberi mozgás és az emberi életritmus, és ez a fa struktúrához igazodik maga a mozgatása, a technikája, viszont az arcok, a színek és ezek a geometriai formáknak nagy jelentősége van.
Zeneileg?
Alkalmazott zene, Pilári Áron zenéje lesz végig, egy betétdal van benne, azon kívül pedig atmoszférát, hangulatot ad és erősítő drámai pillanatokat. Tehát ez kifejezetten hozzásimul a színdarabhoz, azt szolgálja, nem önálló dalok összeállítása, ez nem egy dalcsokor lesz, hanem hogy kifejezetten a színpadi szituációkat erősítő alkalmazott zene.
Skandináv kultúrával telik meg Budapest 9. kerülete május 21-én csütörtökön este a Skandináv Ház alapítvány jóvoltából. A Skandináv kultúra éjszakáján este 7 és 11 óra között 4 helyszínen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítő az északi nyelvekből és a skandináv folklór ihlette workshopok is várják mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a skandináv országok gazdag kultúrájába, a krimiken innen és túl is. Most érkezett a hír, hogy 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. 1961-ben született Ajkán, tagja volt az Arvisura Színházi Társaságnak, majd 1997-től 2001-ig a Bárka Színház, később a Kréta körművésze volt. 2009-ben hozták létre a Nézőművészeti Kft-t Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval, Kovács Krisztiánnal és Gyulai Eszter dramaturggal. Ma este 9 órakor virrasztást tartanak Scherer Péter tiszteletére a budapesti B32 galériában.
Kalendárium. A műsorvezető Nádás Janikó.
Árva fiú, egy elfelejtett dal, egyszer véget ér, azért vannak a jó barátok. Dalok, amelyeket generációk ismernek és szeretnek a mai napig. Május 21-én pedig Zene nélkül mit érek én címmel Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert lesz Szekszárdon, amelyen ezek a dalok is megszólalnak majd. Az élőzenekaros koncerten Szulák Andrea és Kocsis Dénes lép fel. Ezt Taraszközi Kinga, Szulák Andrea Máté Péter díjas énekesnőt kérdezte.
A koncert nagyon érdekes, egy igazi főhajtás két fantasztikus előadó művész előtt, Máté Péterre és Cserháti Zsuzsára fogunk emlékezni. Zsuzsához amúgy is személyes kapcsolat fűz, nagyon jó kapcsolatunk volt, együtt dolgoztunk néhány évig, mielőtt elutazott Debrecenbe dolgozni, és nagyon jó barátságot kötöttünk, sok-sok fontos gondolata van a mai napig a fejemben, amiért nagyon hálás vagyok neki, és a természetesen olyan örökség, amit a fiatalok is nagy szeretettel vesznek elő, és dolgozzák újra és újra át. Máté Péter pedig azt hiszem, hogy egy igazi nemzeti ikon, illetve Este István szövegei mindig hordoznak olyan mondani valót, amit érdemes újra gondolni és újra felhasználni. Egy nagyon tehetséges fiatal művész kollégám jön velem, úgy hívják, hogy Kocsis Dénes, egész fiatal kora óta ismerjük egymást, amikor az Operaszínházba oda került, és azóta figyelgettem óvó szeretettel az ő pályafutását. Most már ő egy nagyon határozottan körvonalazható előadó művész, aki sikert sikerre halmoz különböző musical színpadokon, és mint önálló koncert művész is megállja a helyét. Most ebben a leosztásban úgy döntöttük, hogy Dénes fogja énekelni Péter dalait, én pedig Zsuzsa dalait, de az köztudomású, hogy nekem Máté Péterhez is van egy tisztelgő albumom, amit előszeretettel adok elő nagyon-nagyon sok helyen, és nagyon sok évtizede, de most úgy döntöttünk, hogy a fiú dalokat, a lány dalokat fogja énekelni, de azért természetesen lesznek duetteink is, és olyan közös pillanatok, amik hát reményeim szerint maradandóvá teszik ezt a koncertet.
Van kedvenc dala, amit a legjobban vár ilyenkor, hogy elénekelhessen, vagy esetleg amitől egy picit jobban tart?
Őszinte leszek, már semmitől nem tartok, mert ez lassan az 50, nem tudom, hanyadik koncertünk itt Szekszárdon, és én nekem ez végtelenül megnyugtató, hogy egy olyan rendkívül jó zenekar, mint a Gonda Music Band vesz körül bennünket. Ez egy olyan biztonságérzet, egy olyan megnyugvás, hogy gyakorlatilag egy fél pillantásból már értjük egymást, és bizonyos zenei kalandokat, improvizációkat, kísérleteket bátran tudunk a színpadon alkalmazni. Tehát ez nem egy ilyen merev, kőbevésett, szigorú koncert, hanem egy igazi örömzene. Az én egyik kedvencem az a Boldogság, és én Zsuzsa annak idején ezzel a dallal indult egy fesztiválon, amikor mindenki azt gondolta, hogy azt ő elengedett kézzel meg fogja nyerni. Sajnos nem nyerte meg, de a dal még a fesztivált is túlélte, és én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit, aki szereti Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalait, illetve aki kedveli Szulák Andreát és Kocsis Dénest, azt megígérhetem, hogy nem fognak kielégületlenül távozni. Egy nagyon szép, izgalmas, színes, érzékeny koncertet fognak tőlünk kapni. Jöjjenek, legyünk minél többen!
Tető nélkül apró házad, mond mit ér? A legszebb híd a folyó nélkül, mond mit ér? És a tűz a meleg nélkül, és a leány a fiú nélkül, mond mit ér?
A Kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban, a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Süveges Gergő volt, a műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.